hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadfokúra emelte és szombat éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósak, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Még mindig a magyar gazdák oldalán állunk és megvédjük az érdekeiket, jelentette ki az agrárminiszter a Facebook oldalán. Nagy István hozzátette, nem csak a hőség miatt fő a gazdák feje, hanem attól a költségvetési tervezettől is, ami 2028-tól határozza meg az európai mezőgazdaság jövőjét és a gazdák megélhetését. Drasztikus átalakítást tervez Brüsszel a támogatásokban, hiszen 33 ezer milliárd forinttal adnak kevesebbet az európai gazdáknak, és 40 ezer milliárd forinttal többet pedig Ukrajnának, ismertette. A tárcavezető szerint jogos a gazdák felháborodása, ez ellen az európai élelmiszerbiztonságot veszélyeztető és a jövőjüket tönkretevő terv ellen. Újabb a kárpátaljai magyarokat fenyegető üzeneteket festettek fel Kárpátalján Munkácson. A három különböző feliratot egy épület két ajtajára és falára írták fel, amelyeken a magyarok halálát kívánták, valamint obszcén szövegkörnyezetben Orbán Viktor neve is feltűnik az egyik fényképen, amelyet a firkákról készítettek. Az emberiségnek napjainkban súlyos harmadik világháborús veszéllyel kell szembenéznie, az ENSZ-nek ezért mindennél fontosabb ennek a megelőzése, amihez a megoldás irányába kellene vinni az ukrajnai háborút. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló magas szintű politikai fórum előtt. Szijjártó Péter kiemelte, amikor a világszervezet néhány évvel ezelőtt elfogadta az erre vonatkozó célkitűzéseit, akkor nem volt világháborús veszélyhelyzet. Most az ENSZ-nek a 80. évforduló kapcsán is az a feladata, hogy elhárítsa a harmadik világégés kitörésének veszélyét, szögezte le. A Magyar Honvédség helikopterekkel segít az albániai tüzek megfékezésében, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. Két Airbus H225-ös helikopter személyzettel, kiszolgáló állománnyal a tűzoltásokhoz használt ballonokkal indult útnak Szolnokról. Az albán hatóságok az Európai Unió veszélyhelyzetreagálási koordinációs központon keresztül hívtak segítséget az országot hetek óta sújtó tüzek megfékezéséhez. A 27 uniós tagállam közül 9 küldte vissza a brüsszeli központnak azt, hogy mennyi kvóták szerint elosztott illegális bevándorlót hajlandó befogadni, ismertette Bakondi György az M1 állami televízióban. Az európai államok többsége más álláspontot képvisel, mint a brüsszeli apparátus, akiknek az egyetlen gyógymódja a kialakult súlyos migrációs válságra az, hogy kvóták szerint szét kell osztani az embereket, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Kitért arra, hogy mindeközben a határőrizetet jelentősen megszigorították Németországban, Dániában, Lengyelországban, Ausztriában, Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában, Olaszországban és Spanyolországban is, valamint megkezdődött a kitoloncolások határozottabb végrehajtása. Társadalmi egyeztetése bocsátotta az otthonstart program részletszabályait a kormány. Az alapfeltételek nem változtak, az egyik újdonság, hogy a megvásárolt ingatlanokat 5 évig nem lehet majd eladni. Elindult a digitális állampolgár weboldal. A Digitális Magyarország ügynökség azt közölte, az internetes oldal és a már korábban elindított mobil alkalmazás egymást kiegészítve nyújt teljes körű segítséget az állampolgároknak. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. A kormány 2027 és 2030 között 2 milliárd 600 millió forintra emeli a MÜPA által szervezett fesztiválok, a Liszt ünnep és a Bartók tavasz támogatását. Az indoklás szerint a korábbi döntés óta a forrásigény jelentősen emelkedett. Országszerte új mintaprogramokkal folytatódik a városok klímavédelmi biológiai rendszereiként működő erdők fejlesztése, mondta el az erdőkért és földügyekért felelős államtitkár. Zambó Péter a budapesti erdők vizsgálatának kedvező tapasztalataival indokolt, hogy a fővárosihoz hasonló tevékenység kezdődhet vidéken is. A természeti erőforrásokra támaszkodó megoldások sokat segíthetnek a hőhullámok enyhítésében, tudatta. Mintegy 6000 liter olaj ömlött az Északi-tengerbe Németország partjainál, amikor két hajó összeütközött, a balesetben személyi sérülés nem történt. A műszaki mentőszolgálat és a tűzoltóság munkatársai úszó olajgátokat állítottak fel, hogy megakadályozzák az olajfolt terjedését a vízben. Sport. A magyar női vízilabda válogatott ezüstérmes lett a szingapúri világbajnokságon. A döntőben lányaink 12-9-es vereséget szenvedtek a görög csapattól. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel, északon előfordulhat majd zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 35-36 fok körül alakul, híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 31. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas a Három testőr. Milady Clerik komolyan fogadta D'Artagnant. Feltűnően fényűző palotában lakott, és bár a legtöbb angolt vagy elkergette Franciaországból a háború, vagy épp akkoriban voltak távozóban, Milady nemrégiben fektetett be újabb összegeket otthona szépítésébe. Ez is jelezte, hogy rá nem vonatkozik az angolokat kiutasító általános rendelkezés. Nézze meg ezt a fiatal embert, kezdte Winterlord, miközben bemutatta húgának D'Artagnant. Kezében volt az életem, és ő mégsem élt vissza előnyös helyzetével, jól lehet kétszeresen ellenségek vagyunk. Én sértettem meg őt, és ráadásul angol is vagyok. Ha a baráti szívvel van irántam, köszönje meg ezt neki. Milady enyhén összeráncolt a szemöldökét, homloka szinte észrevétlenül elkomorult, s ajkán oly különös mosoly jelent meg, hogy a fiatal ember a hármas kedély hullámzás láttán szinte megborzongott. Milady bátyja nem vett észre semmit, elfordult és húga kedvenc majmával játszadozott, mely meghúzta ujjas a szárnyát. Isten hozta, uram, szólt Milady, és hangjának sajátos szelítsége sehogy sem illett a bosszúság jeleihez, melyeket D'Artagnan az imént figyelt meg. Örök hálára kötelezett a mai napon. Az angol erre feléjük fordult, és elmesélte a párbajt Milédinek. Minden apróságról beszámolt. Milady feszülten figyelt, de nem volt nehéz meglátni rajta, hogy bármennyire igyekszik is leplezni hangulatát, nem leli kedvét a történetben. A vér arcába szállt, s pici lába türelmetlenül topogott a hosszú szoknya alatt. Mindez elkerülte Winterlord figyelmét. Elbeszélése végeztével egy asztalhoz lépett. Egy tálcán pohár és egy palack spanyol bor állt az asztalon. A lord megtöltött két poharat, és megkínálta D'Artagnant. D'Artagnan tudta, hogy az angolok igen rossz néven veszik, ha valaki nem hajlandó toasztot inni velük. Az asztalhoz lépett, hát ő is, és elvette a másik poharat. De közben szemmel tartotta Milédit, s a tükörből láthatta, milyen változás játszódik le az arcán. A nő azt hitte, már nem figyelek, és szinte féktelen düllángolt vonásain, vadul zsebkendőjébe harapott. Most belépett a csinos szobacica, akin D'Artagnannak már azelőtt is megakadt a szeme. Néhány szót szólt Winterlordhoz angolul, s a férfi nyomban engedélyt kért D'Artagnantól, hogy visszavonulhasson. Sürgős ügy szólítja el. Megkérte húgát, mentse ki ő is D'Artagnannal. Fiatal barátunk kezet szorított Winterlorddal, s visszatért Milédihez. A nő meglepően mozgékony arcvonásai ismét bájosan kisimultak. Mindössze zsebkendőjén mutatta néhány elszórt vörös folt, hogy az imént véresre harapta ajkát. Pompás ajka volt, piros, mint a korall. Ettől fogva vidáman csevegtek. Milady látszólag teljesen visszanyerte önuralmát. Elmondta, hogy Winterlord nem a bátyja, hanem csupán a sógora. Ő pedig egy jó nevű nemesi család legfiatalabb örököséhez ment feleségül, és egy gyermekkel özvegyen maradt. A gyermek lesz Winterlord egyetlen örököse, ha a lord nem házasodik meg. D'Artagnan úgy érezte, titok leplet akar előle valamit, és még nem lát a lepel mögé. Egyébként áradozva szépelgett, és váltig hangoztatta szolgálat készségét. Milady kegyesen mosolyogva hallgatta Gascony barátunk ízetlen bókjait. Elérkezett a távozás ideje. D'Artagnan elköszönt Milady-től, és eltávozott a szalomból. Senki emberfia nem volt nála boldogabb. A lépcsőházban a csinos szobalánnyal találkozott. Miközben a lány elhaladt mellette, ruhája könnyen hozzáért D'Artagnanhoz. A szobalány fülig pirulva szabadkozott, és hangja oly kedves volt, hogy nyomban el is nyerte a bocsánatot. D'Artagnan másnap újból visszatért, és még szívesebben fogadták. Winterlord nem volt jelen, és egész este Milady játszott a házigazda szerepét. Úgy látszott, fölöttébb érdekli D'Artagnan. Kikérdezte, hová valósikik a barátai, és nem gondolna néha rá, hogy a bíboros úr szolgálatába lépjen. D'Artagnan, mint tudjuk, 20 éve ellenére igen óvatos volt, és egyszerűen feltámadt minden gyanúja Milédivel szemben. Abba főbe dicsérte hát ő eminenciáját, és azt mondta, a hölgynek minden bizonnyal a bíboros gárdistája lett volna, és nem a királyé, a Trévi úr helyett például Cavoá urat ismerhette volna meg. Milady nem feszegette a kérdést, más tárgyra tért, és minden célzatosság nélkül könnyedén megkérdezte D'Artagnant, járt-e már Angliában. D'Artagnan azt felelte, hogy járt. Trévi úr küldte ki lóvásárla, hozott is magával mutatóban 4 lovat. Társalgás közben Milady nem egyszer savanyúan pillantott maga elé. Kemény ellenfél ez a Gascony. D'Artagnan ezúttal is ugyanabban az időben távozott, mint előző este. A folyosón megint a csinos Kettyvel találkozott, így hívták a szobalányt. A lány kedvesen nézett rá, pillantása félreérthetetlen volt. D'Artagnannak azonban annyira lefoglalta minden gondolatát a ház úrnője, hogy a lánnyal kapcsolatban semmit sem vett észre. 3. és 4. nap szintén ellátogatott Milédihez, s a hölgy minden este szívesebben fogadta. A fiatalember minden este újra meg újra találkozott a csinos szobalánnyal, hol az előszobában, hol a folyosón, hol a lépcsőn. De, mint említettük, észre sem vette a szegény Ketty álhatatos közeledését. Bármi fényes szerepet játszott is Porthos a párbajban, az ügyészné ebédjéről azért nem feledkezett meg, Másnap egy óra tájt, miután Musketton az utolsó simításokat is elvégezte egyenruháján, Porthos megindult a Medve utcába, büszkén, mint akit két felől is támogat a jó szerencse. Az ő szíve is dobogott, de nem türelmetlen, ifjonti szerelemtől, mint D'Artagnané. Nem, az ő vérét anyagiasabb érdek pesdítette fel. Végre átlépi hát a titok küszöbét, felhág az ismeretlen lépcsőn, melyen egyenként szállingóztak felfelé Kokenármester Ódon tallérai. Szemtől szembe láthatja majd a nevezetes ládát, melyről már legalább 20-szor álmodott. Hosszúkás, hasas bútor darab, lakat, retesz óvja, pántok rögzítik a földhöz. Hely, de sokat hallott már erről a ládáról, mert ámuló pillantásai közepette csak hamar felnyit az ügyésznő. Mit akadás, valamicskét már fonnyadozó, egyéb iránt azonban mi most is elegáns kacsója. Meg aztán az se kutya, hogy ő, a földvándora, a magányos farkas, a szegény legény, a fogadókhoz, kocsmákhoz, lebujokhoz, poszadákhoz edzett katona, az ínyenc, aki többnyire 10 körmek közül falja be, amit éppen elévet az alkalom, ezentúl házi konyhára kap, kényelmes családi környezetben éldeleg, és kegyesen hagyja, hogy körült szirogassák, ami annál jobban esik, minél kérgesebb valaki. Jól tudja ezt minden vén csont, minden öreg katona. Ő lesz majd a jó unokaöcs, aki ott ül minden nap a szépen terített asztalnál, elsimítja a vénügyész barázdás sárga homlokának ráncait, fáradozni, kockázni, alsózni tanítja, és közben meg is kapasztja valamelyest a sárga csőrű ügyvédbolytárokat, miközben honoráriumképpen egy órai lecke tiszteletdíjakép elnyeri majd egész hónapi zseppénzüket. Ilyen szépen derűsen mosolygott Porthosunkra a jövő. Persze testőrbarátunkban fel-fel rémlett, hogy a rossz nyelvek kígyót békát kiáltanak az ügyészekre. Így volt ez már akkoriban, s így marad máig is. Hogy fukarok, enyveskezőek, böjtött kedvelők. Ám de Porthos nem tekintve bizonyos takarékossági rohamokat, melyeket világéletében fölöttébb időszerűtlennek talált, úgy látta meglehetősen bőkezű az ügyészné, na persze csupán a többi ügyésznéhez képest, ezért abban reménykedett, hogy valami kacsalábon forgó várkapuj nyílnak meg előtte. Amint azonban a ház kapujához ért, kétség kezdte környékezni. Nem valami bizalom gerjesztő a környezet. Bűzös, sötét kapuaj, vastagrács a lépcsőházban, melyen keresztül alig szivárg be némi fény a szomszéd udvar felől. Az első emeleti lakás ajtaja alacsony, öklömnyi vasszögekkel kiverve, mint a nagy satellé börtön főbejárata. Porthos bekopogtatott. Nyurga halványképű ügyvédbojtár nyitott ajtót, arca alig látszott ki fésűtől ollótól szűz üstöke alól. Olyaténképpen üdvözölte a testőrt, mint aki azért hajol meg a másik előtt, mert magas termete erőre, egyenruhája katonai mi voltára, kicsattanó ábrázata úri életre vall. Az első patvarista mögött ott a második, ez már alacsonyabb, majd a harmadik, ez megint magasabb a másodiknál, végül egy 12 éves forma írnokocska a harmadik mögött. Ez tehát összesen 3,5 patvarista. Ebben a korban az ilyesmi azt jelentette, hogy az irodának igen sok ügyfele van. Jól lehet, csak egy óra felé várták a testőrt, az ügyészné délóta hegyezte fülét, és úgy számított, hogy szerelmét a szíve, és talán a gyomra is korábbi érkezésre sarkalja majd. Kogenárné asszony tehát a lakás felüli ajtón lépett az előszobába, szinte ugyanabban a pillanatban, mikor vendége megjelent a lépcső felől, és az érdemes hölgy érkezése véget vetett Porthos kínos helyzetének. Az ügyvédbojtár kíváncsi fajzat. A testőr nem igen tudta, mit szóljon a hosszabb-rövidebb orgonasípok módjára sorakozó sihederekhez. Egy szót sem bírt kinyögni, csak állt. Az unokaöcsém, kiáltott fel az ügyésznő, tessék, tessék, jöjjön be, Porthos úr! A Porthos név hatása a patvaristákra sem maradt el. Nevetni kezdtek, de Porthos visszafordult, erre valamennyi arc nyomban elkomolyodott. Áthaladtak az előszobán, itt voltak most a patvaristák. Át az irodán, itt lett volna a helyük ebben a sötét iratokkal tele zsúfolt teremnagyságú helyiségben. Most végül az ügyész dolgozó szobájába jutottak. Innen is kilépve jobb felől elhagyták a konyhát, és beléptek az úri szobába. A sok egymásban nyíló szobát Porthos nem találta valami szívderítőnek. A sarkig tárt ajtókon át biztosan messze hallatszik minden szó. A konyha meg, mert befelé jövet, oda is besukhant villám gyors fürkész tekintete. Igen, a konyha az ügyészné szégyenére és önmagának nagy sajnálatára mit tűrés tagadást nyomát sem mutatta annak a pesgő elevenségnek, sürgésforgásnak, mely ízes lakoma idején az ínyes mesterség efféle szentélyében rendszerint uralkodik. Az ügyész minden bizonnyal tudott a látogatásról, mert Porthos láttán nem lepődött meg, a testőr pedig meglehetősen fesztelenül lépett hozzá, és udvariasan üdvözölte. Szóval unokatestvérek volnánk, Porthos úr? Kérdezte, és karjára támaszkodva feltápászkodott a fonott karosszékben. Az ügyész szívó szikár aggastyán volt, törékeny teste szinte elveszett bőv lebernyegében, apró szürke szeme villogott akár a karbunkulus. Látszott, hogy az arcából ez az egyetlen rész, amelyik még él, na meg a csempe szája. De a lába kezdte már felmondani a szolgálatot, és az öreg csontváz mozdulatlanságra kényszerült. Az érdemes ügyész 5-6 hónapja, mióta a gyengülés jelei először mutatkoztak rajta, szinte egészen felesége rabszolgája lett. Megadóan vette tudomásul, hogy unokaöccse van, ez volt minden. A Kokenár úr még legény a talpán, esze ágában sem lett volna Porthos urat rokonául fogadni. Úgy van, uram, unokatestvérek vagyunk, felelte Porthos rendületlenül. Amúgy sem hitte soha, hogy lelkendezve fogadja majd a férj. A nő körévén, ha nem tévedek, kérdezte gonoszul az ügyész. Porthos nem fogta fel a gúnyt, sőt, együgyűséget látott benne, és elmosolyodott nagy bajsz alatt. Kokenárné asszony tudta, hogy az együgyű ügyész ritka madár, és ezért ő is mosolygott, de főként fülig pirult. Amint Porthos belépett, az ügyész nyugtalanul pillantott egy nagy szekrényre, mely szemközt állt tölgyfa íróasztalával. Jól lehet, a szekrény formája nem volt olyan, mint álmában látta. Porthos kitalálta, hogy ez lehet a boldogító láda, és titokban a kezét dörzsölgette, hogy a valóság jó hat lábbal megtoldja ábrándjait. Kokenár mester nem feszegette tovább a rokonság ágbogait, hanem nyugtalan pillantását a szekrényről Porthosra vetette, és csupán ennyit szólt. Remélem, öcsém uram, mielőtt visszautazik vidékre, egyszer majd szerencsőtet bennünket ebédre. Nem igaz, Kokenárné asszony? A döfés ezúttal Porthosnak elevenébe talált. Lehetetlen volt észre nem vennie. Úgy látszik, Kokenárné is felfigyelt rá, mert így válaszolt. Unokaöcsénk többé nem jön el hozzánk, ha úgy érzi, hogy nem látjuk szívesen. De az ellenkező esetben is túl keveset lesz Párizsban, tehát mi nálunk is, és ezért úgy ildomos, hogy megkérjük, szentelje nekünk minden szabad percét, míg el nem utazik. Lábam, szegény lábam, mivé lettél, dolgott Kokenár, és megpróbált mosolyogni. Porthos így épp abban a pillanatban kapott erősítést, amikor már-már feladta a reményt, hogy élvezheti a konyhaművészet remekeit, ezért igen nagy hálát érzett kedves ügyésznéje iránt. Hamarosan elérkezett az ebéd ideje. Átmentek az ebédlőbe. A nagy sötét szoba a konyhával szemközt helyezkedett el. A patvaristák minden bizonnyal szokatlan illatokat érezhettek a házban, katonás pontossággal jelentkeztek, mindegyik kézben tartotta zsámolyát, várva, hogy leülhessen. Ijesztően tetrekész módon már előre mozgott az állkapcsuk. Jóságos Isten, gondolta Porthos a három éhes farkasra pillantva, mert a kisügynök, jól sejthettük, nem volt méltó arra, hogy helyet kapjon principális asztalánál. Én bizony a bácsikám helyében nem tartanék a házamban ilyen haspókokat. Olyanok, mint a hajótörött, aki már 6 hete égkoppon él. Kokenár mestert Kokenárné tolta be gördülőszékén az ebédlőbe. Porthos is segített neki, hogy az asztal mellé ültesse férje urát. Alig jelent meg az ügyész a szobában, épp úgy megmozdult az ő állkapcsa, orrszimpája is, akár a patvaristáké. Ho-ho, szólalt meg, ugyancsak bizalomgerjesztő ez a leves. Mi a fene tetszik neki úgy ezen a levesen, morfondírozott Porthos, és a sápatag hosszú lére eresztett zavaros kotyvalékra pillantott, melyben imittam ott úszkált néhány kenyérdarab, mint egy szigetcsoport szétszórt szigetei. Kokenárné asszony elmosolyodott, intett kosztosainak, és mindenki serényen helyet foglalt. Az ügyészt kínálták először, aztán Porthost, majd Coquenarné magának szedett, és végül a türelmetlenkedő patvaristáknak osztott puszta a levet kenyér nélkül. Eperszben magától kinyílt a csikorgó ebédlőajtó, s Porthos az elfordult ajtószárnyakon túl az írnokocskát pillantotta meg, aki nem vehetett részt a lakomában, s mint egy két tűz közé szorítva, kenyeret majszolt a konyha és az ebédlő felől szállongó incsiklandozó illatok között. Leves után a szolgáló főttyúkot hozott be. Hallatlan fényűzés, a vendégek szeme kerekre nyílt, félő volt, hogy kiesk a helyéből. Látszik, hogy szereti a családját Coquenarné asszony, szólalt meg az ügyész, szinte szívettépően mosolyogva. Ugyancsak kivágja a rezet az unokaöccse kedvéért. A szegény tyúk sovány volt, porhüvelyét ripacsos bőr védelmezte, oly vastag, hogy a csontjai semmiképp sem tudták átlyukasztani, holott szemlátomást ezen igyekeztek. Nyilván csak szorgos keresés után akadhattak rá a tyúk ketesz legsötétebb zugában, ahol meghúzódott, hogy akkori végelgyengülésben lelje halálát. Az antyalát, gondolta Porthos, szomorú az élet. Tisztelem, becsülöm az öregkort, de nem levesben, pecsenyében. És körültekintve csatlakoznak-e véleményéhez, ám de épp ellenkezőleg más se látott, mint csupa csillogó szemet, melyek már is falták megvetése tárgyát, a mennyei tyúkot. Coquenarné maga elé húzta a tálat, ügyesen levágta a tyúk két fekete lábát, és férje tányérjára helyezte. Lemetszett az állat nyakát, és azt a fejével együtt saját tányérjába tette. A szárnyat Porthos részére nyisszantotta le, és a tyúkot csak nem érintetlenül adta vissza ugyanannak a szolgálónak, aki az imént behozta. A dicső szárnyas eltűnt a szemek elől. A testőrnek még arra sem maradt ideje, hogy az arcukon végig tanulmányozza a csalódásnak jellemtől, vérmérséklettől függő változatait. Ezután egy tál lóbabot hoztak be a tyúk helyett. A malomkerék nagyságú tálon, mintha néhány birkacsont mutatkozott volna, de első pillantásra az volt a látszat, mintha némi hús is volna rajtuk. Ám a patvaristákat nem lehetett ilyen szemfényvesztéssel elkápláztatni, siralmas képükön megadás mutatkozott. Coquenarné a jóházi asszony mértékletességével osztotta szét a babot a fiatal emberek között. Ezután a borra került a sor. Coquenard mester egy cseppet sem hasas kőbutéliából, mindegyik fiatalembernek öntött egy harmad pohárnyit, magának is töltött nagyjából ugyanilyen kíméret szerint, s a butélia nyomban átkerült Porthos és Coquenarné asszony oldalára. A patvaristák felvizezték a harmad pohár bort, s amikor felét kiitták, ismét színültig töltötték, azután újra és megint újra, s az ebéd végén valami olyasféle nedűt ittak, mely rubinvörösből fokozatosan az égett topáz színére változott. Porthos bátortalanul majszolta a tyúk szárnyát, s végigfutott a hátán a hideg, amikor megérezte, hogy az asztal alatt az ügyésznél térde a lábát keresi. Ő is felhajtott egy fél pohárnyit a mérséklettel adagolt borból. Megállapított, hogy montrői vinkó, a bicska is kinyílik tőle minden borszakértő zsebében. Az ügyész elnézte, hogy vedeli tisztán a bort, és felsóhajtott. Nem kóstolja meg a babot, kedves Porthos öcsém, kérdezte Coquenarné, de hangján megérzett, hogy azt akarja mondani, ha jót akar, ne kóstolja meg. Vigyen el az ördög, ha megkóstolom, dörmögte Porthos maga elé. Majd hangosan, köszönöm, kedves néném, már nem vagyok éhes. Egy ideig mindenki hallgatott. Porthos nem tudta, mit tehet, mit nem tehet. Az ügyész egyfolytában többször is elismételte. Ez igen, Coquenarné asszony, szívből gratulálok. Valóságos díszlakoma volt az ebédje, Isten úgyse halálra ettem magam. Coquenard mester a levest meg a tyúk fekete lábát költötte el, és az egyetlen birkacsontot, amelyiken egy kis hús is volt. Porthos azt gondolta, ugratják. Pödörgetni kezdte a bajszát, és felmondta szemöldökét, ám de Coquenarné térde szép szelíden türelemre intette. A percnyi némaságot és a felszolgálás szünetét Porthos sehogy sem értette, ám a patvaristák annál inkább tisztában voltak iszonyatos jelentőségével. Az ügyész csak rájuk tekintett. Pillantását Coquenarné asszony mosolya kísérte. Mire lassacskán felszedelőzködtek az asztaltól, még annál is lassabban összehajtották szalvétájukat, majd elköszöntek és távoztak. Menjenek, fiúk, menjenek, szólt utánuk komolyan az ügyész. A munka serkenti az emésztést. A patvaristák távozása után Kokenárné felállt, és a pohárszékből egy szelet sajtot, birsalma kompotot és süteményt vett elő. Ez utóbbi csaját maga készítette mézzel, mandulával. Kokenár mester szemöldökét ráncolta, már sokalta az újabb fogásokat. Porthos fancsali képpel nézett, mert látta már, hogy szó sem lesz ebédről. Körülnézett, van-e még bab, de a babos tálat már kivitték. Úgy bizony, díszlakoma, hangoskodott Kokenár mester, egyre izegben mozogva székén. Méghozzá a javából. Epulé epulárum, Lucullus a házigazda, Lucullus a vendég. Porthos a közelében lévő üvegre pillantott, és azt remélte, hogy majd bort, kenyeret meg sajtot eszik, de bornak se híre, se hamva, a butélia üres volt. Kokenár úr és neje pedig úgy tett, mint aki semmit nem vesz észre. Na jó, gondolta Porthos magában, legalább tudom, mihez tartsam magam. Elcsipegetett néhány szem befüttett, és foga beleragadt a Kokenárné készítette nyúlós kulimászba. Elvégeztetett, gondolta magában. Én ne remélném csak, hogy egyszer bekukkanthatok Kokenárnéval a férje szekrényébe. Kokenár mester szinte kicsapongásnak érezte a dús lakomat gyönyörűségeit, és helyén valónak látta, ha sziasztázik egyet. Porthos remélte, hogy a dolog azonnyomban meg is történik, mégpedig ott, ahol jelenleg tartózkodnak. Az átkozott ügyésznek azonban esze ágában sem volt ilyesmi, begördítette magát a szobájába, és addig zsörtölődött, míg arccal nem fordították a szekrénye felé, melynek peremére azután még nagyobb óvatosság okából felrakta mindkét lábát. Az ügyészné átvezette Porthost egy másik szobába, és hozzáláttak, hogy megvessék a kiengesztelődés alapjait. Hetenként háromszor nálunk ebédelhet, szólt Kokenárné asszony. Köszönöm, felelte Porthos, semmiben sem szeretem a túlzást, most különben is legfőbb gondom a felszerelés. Igen, igen, sápítozott az ügyészné, az az átkozott felszerelés. Ajaj, de az ám, visszhangozta Porthos. De hát mi a felszerelés a csapatuknál, Porthos uram? Az bizony sokféle cokmokból áll, mondta Porthos. A testőr, mint jól tudja, kegyet kiváltságos katona. Sok mindenre van szüksége, amire gárdista, svájci alabárdos soha rá nem szorul. No de mégis sorolja fel. Az egész belekerülhet, mondjuk, szólt Porthos, aki jobb szerette, ha végösszegről vitáznak, nem a tételekről. Az ügyészné reszketve várak között. Mennyibe? Kérdezte aztán. Remélem nem lesz több, mint... Elhallgatott, torkának adta a szó. Potomság, szólt Porthos. A 2500 frankot sem haladja meg, sőt, azt hiszem, 2000-rel is megúszhatom, ha fogamhoz verem a garast. 2000 frank, jóságos Isten, kiáltott az asszony, hisz az egy egész vagyon. Porthos sokat jelentő fintorra húzta a száját, Kokenárné tüstént megértette. Azért kérdeztem a tételeket, folytatta, mert sok rokonunk és ügyfelünk van a kereskedők között, és szinte egészen bizonyos, hogy 100%-kal olcsóbban szerezhetünk be mindent, mint uraságad. Aha, mondta Porthos, szóval ide akart kis kegyet kiukadni. Ide, kedves Porthos, ide? Például elsősorban lóra van szüksége, ugye bár? Lóra, úgy bizony. Na látja, ebben mindjárt segíthetek. Remek, szólt Porthos, és szinte ragyogott. Akkor hát a lóval helyben is vagyunk. De kell még a teljes lószerszám, az pedig csak maga a testőr vásárolhatja meg. Különben sem rúg 300 franknál többre az egész. 300 frank? Na jó, 300 frank, szólt nagyot sóhajt az ügyészné. Porthos mosolygott. Tudjuk, hogy birtokában volt még a Buckingham féle nyereg, és most úgy gondolta, süttyomban 300 frank üti a markát. Aztán, folytatta, az inasom lova meg az én ládám következik, ami a fegyverzetet illeti, ne legyen gondja rá, az már megvan. Lovat akar az inasának? Kérdezte tétováz az ügyészné. Ugyancsak, nagy úr, az inasa, kedves barátom. Ennyi, asszonyom, szólt Porthos dőfösen. Ki vagyok én tulajdonképpen? Valami bugris paraszt? Dehogy is. Csupán azt akartam mondani, hogy egy takaros összvér, olykor épp oly szemre való, akárcsak a ló, és azt hiszem, ha szerzünk egy takaros összvért annak a muszkettonnak, Nem bánom, szerezünk egy takaros összvért neki, mondta Porthos. Igaza van kegyednek, láttam már felettébb rangos urak a Spanyolországban, akik összvérrel járatták egész kíséretüket. Csak hogy akkor, kedves Kokanárni asszony, tolforgó meg csörgő is kell az összvérnek, ezt remélem megérti. Efelől nyugodt lehet, felelt az ügyészné. Hátra van még a láda, folytatta Porthos. No, emiatt ne följön a feje, kiáltott fel Kokanárni. A férjemnek 5-6 ládája is van, válassza ki a legjobbikat. Az egyikkel különösen szeretett utazni, akkora, hogy az egész heti vásár belefér. És üres az a láda? Kérdezte Porthos ártatlanul. Hát persze, hogy üres, válaszolt az ügyészné épp oly ártatlanul. Már pedig nekem olyan láda kell, kiáltott a Porthos, amelyik jól ki van bélelve, angyalom. Kokanárni újból csak sóhajtozott. Molière ekkor még nem írta meg a fösvény idevágó jelenetét. Harpagon, mint látjuk, csupán Kokanárni után következik. Végezetül ugyanilyen viták zajlottak le a felszerelés legapróbb részletei körül, és a megbeszélés eredménye az lett, hogy az ügyészné készpénzben kifizet 800 frankot, és természetben szolgáltatja a lovat meg az összvért. Azokra vár majd a tisztesség, hogy a diadal felé röpítsék Porthost és Muscatont. Miután megállapodtak a fentiekben, Porthos elbúcsúzott Kokanárné ő nagyságától. A hölgy ugyancsak bűvölte szemével, szerette volna visszatartani, de Porthos arra hivatkozott, hogy a szolgálat a szolgálat, és előbb a király, csak azután az ügyészné. A testőr felettébb morszos kedvében tért haza. Korgott a gyombra.
Kedves hallgatóink! Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 31. részét Varga Tamás előadásába hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Az Isten felé most mindenem felséges téged hív. Mi szerelmesek hajlékai, boldog mind, ki nálad lakik. És mindenem felséges téged.
testem, szívem, kér, vonj közel, hadd lássalak, lelkem vágyik rád, Uram.
Yes. nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj! A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és választ hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám mű voltál. Szomjas szívem csengjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Végre látom, világnak zűrzajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fény. Jövök Jézus, te benned, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, a szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!